Kegyelem és békesség legyen velünk Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretett testvéreim, fennálló énekként énekeljük a 65. Zsoltár első versét, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Ezt a Zsoltárt folytassuk. A 65. Zsoltár második és harmadik versét énekeljük el. A második vers így kezdődik: rajtam a bűnök erőt vettek. Segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úrtól legyen, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, figyeljünk együtt Isten igéjére, és így helyünkön maradva hallgassuk együtt a Zsoltárok könyve 40. fejezetét, a Zsoltárok könyve 40. fejezetéből az első 12 verset olvasom. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Véres áldozatban és étel áldozatban nem telik kedved. Nyitott a füled, és ekkor így szóltam. Íme megjelentem a könyvtekercsben, írva van felőlem. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Törvényed szívemben van, hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat. Jól tudod, Uram, igazságodat nem rejtettem el a szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vonj meg szeretetedet és kegyelmedet tőlem. Amen. Imádkozzunk, testvéreim. Köszönjük, Urunk, a Zsoltárban megfogalmazott szavakat. Köszönjük, hogy érezhetjük a Te közelségedet. Sok minden teherként nehezedik ránk. Annyi mindent hallunk, annyi minden hír érkezik el. Annyi a nyomasztó, az idegesítő, a terhelő dolog, ami történik itt körülöttünk és ebben a bennünket körülvevő világban. Olyan jó a Te közeledben lenni, olyan jó a Te békességedet, a Te tisztaságodat, a Te erődet megtapasztalni. Urunk, úgy jöttünk ma is hozzád, hogy nem alakoskodunk, nem maszkíroztuk el magunkat, hanem pontosan azok vagyunk, akiknek Te látsz minket. És arra kérünk, hogy légy jelen közöttünk, áld meg az ígét, áld meg az imádságot, az ének szavát, az egész Isten tiszteletet, hogy hadd telítődhessen az életünk azzal a tisztasággal, azzal a szentséggel, azzal az igazsággal, amit Te hoztál erre a földre. Nyitott szívet, nyitott fület kérünk tőled. Könyörülj rajtunk, Urunk, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, énekszóval készüljünk az ige hirdetésre. A 165, a régi énekeskönyv 165. énekének első versét énekeljük. Ugyanez az új énekeskönyvben a 225. számú ének. Itt van Isten köztünk. Idézethez kapcsolódóan egy új szövetségi ige szakaszt hozok, a Lukács evangéliuma 10. fejezetéből a 38. verstől kezdődően a 42. verssel bezárólagos szakaszra figyeljünk. Történt pedig, amikor az úton mentek, hogy Jézus bement egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadta őt a házába. És ennek volt egy Mária nevű testvére, aki Jézus lábainál leülvén hallgatta az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban, és előállva ezt mondta: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért neki, hogy segítsen nekem. Felelvén pedig azt mondta neki Jézus: Márta, Márta, sokat aggodalmaskodsz, és töröd magad, de egy a szükséges dolog, és Mária a jó részt választotta, amely nem vétetik el tőle. Szeretett testvérek, mindannyiunk előtt jól tudott, hogy a böjti időszakot éljük. Ma az idei böjt második vasárnapja van, és azt hiszem, hogy a legtöbben közülünk azt is pontosan tudják, hogy ez az időszak, a naptári évnek ez az időszaka kifejezetten arra szolgál, hogy forduljunk befelé. Forduljunk önmagunk felé, és keressük az életünknek az értelmét, az életünknek a célját, a küldetésünket. Miért vagyok én egyáltalán ezen a földön? Amikor ezen gondolkoztam, akkor eszembe jutott egy jó régi találkozás, vagy két évtizeddel ezelőtt történt, hogy a Váci Dunaparton sétáltam, és egyszer csak megszólított egy idős férfi, odajött hozzám, és azt mondta, hogy Esperes úr, könnyű magának, mert maga még úgy tud lépkedni, hogy ruganyosok a léptei, de majd meglátja, hogyha megöregszik, hogy milyen nehéz lesz. Hát megláttam, testvérek. De akkor nem erre gondoltam, hanem hallgattam ezt az embert, mert éreztem, hogy valamit el akar mondani, ami a szívén van. És arról beszélt, hogy nagyon nyomorultul érzi magát, mert az az érzése, hogy nincs értelme az életének. Ő már nem tud igazában senkinek sem segíteni. Mesélte, hogy amikor elindul a boltba vásárolni, akkor tudja, hogy két dolgot kell venni, de mire odaér, az egyiket elfelejti. És hiába köt csomót a zsebkendőjére, hogyha előveszi a zsebkendőt, fogalma nincs, hogy miért kötötte oda csomót. Keserű dolgokat mondott önmagáról, elmondta azt is, hogy régebben nagyon tevékeny volt, nagyon sok mindent csinált az életében, és egyszer csak odáig jutott, hogy nem tudok. Hiába igyekszem, hiába van bennem az akarat, egyszerűen nem tudom. Pedig a család szeretné őt használni sok mindennel, megbízta, hogy a papa ráér, akkor intézzel ezt is, meg intézzel azt is, tegye rendbe az életünk dolgait. Legyintett egyet, és azt mondta, hogy nem érdemes élni. Nem vagyok az, aki voltam, nem tudok használni, nem tudok segíteni. Most csak úgy tengődök egyik napról a másikra. Én nem tudok örülni már semminek. És fölmutatott a kesztenyefákra, és azt mondta, hogy látja, olyan az öreg ember, mint ezek a fák. Hogy tavasszal ott van rajta a virág, és nézze meg majd őszre, hogy mi lesz belőle. Egy tüskés gumó. Azt mondta, hogy ilyen az én életem. Tüskés vagyok, szúrok, nem érek én már semmit sem. Amikor készültem erre a böjti szolgálatra, akkor megpróbáltam végig gondolni, hogy vajon igaza van-e ennek az embernek. Csak ugyan nem ér az ember semmit, hogyha elmúlik a testi erő, hogy betegség következtében nem tud már úgy helytállni, ahogyan azt korábban tette. Mi igaz abból, amit ő gondolt magáról, és aminek hangot is adott? Valóban vadgesztenyévé válik mindenki és minden, hogyha elmúlnak az évek. Tüskéssé, szúrósá lesz, aki terhére van önmagának is, meg terhére van a környezetének is. Izgalmas kérdések ezek, testvérek, és én úgy gondolom, hogy nem így van. Ennél sokkal színesebb, sokkal gazdagabb az az élet, amit Istentől kaptunk, és megpróbáltam az emlékezetembe visszalapozni, és több arc megjelent előttem, arcok, akik sorra és sorra cápolták azt, amit ez az ember, ez az idős ember mondott ott a Váci Dunaparton. Olyan arcok jelentek meg, akik öregen is és betegen is csodálatos módon helyt tudtak állni, szolgáltak a létükkel, eszembe jutott jó néhány beteg látogatás, ahonnan meggazdagodva jöttem haza. És azt éltem át, hogy milyen jó volt ezzel vagy azzal a beteg emberrel együtt lenni egy légkörben, együtt imádkozni, együtt örülni. Mert kiderült, hogy ezeknek az Istenre figyelő embereknek ható erejük van. Kisugárzásuk van. Atmoszférát teremtenek maguk körül. Öreg emberek, beteg emberek, akik formálták az én hitéletemet is, az én élethez való hozzáállásomat, felfogásomat, mind-mind élő cápolat arra nézve, hogy az ember egy idő után elveszíti az értékét, és nem ér semmit. Tulajdonképpen fölöslegesen foglalja a helyet, és csak baj van vele. Eszembe jutott egy idős asszony, akinek a fülem hallatára mondta azt a veje, hogy mama, hogyha maga nem lenne, ha maga nem lenne közöttünk, akkor régen rossz lenne az egész családnak. Olyan jó magához hazajönni, mondta a vő. Pedig az idős asszonya mama úgy jött oda a lányáékhoz, és nem a fiatalok költöztek oda hozzá. És mégis az derült ki ebben a családban, hogy az anyós, aki maga is nagyon súlyos beteg volt, aki otthon még a lakásban helyt tudott állni, de nem tudott már lemenni az utcára, kiderült, hogy olyan légkört teremtett, betegen is, nyomorult állapotában is, hogy jó hozzá hazajönni. Hogy jó vele egy légtérbe lenni. És egy ilyen nyomorult ember meg tudja határozni egy egész családnak a légkörét, az egész családnak a levegőjét. Úgy érzem, testvérek, hogy nagyon sok mindenben nincs igaza az én egykori beszélgető partneremnek, különösképpen akkor, hogyha mellé tesszük azt a másik kérdést, hogy milyen értéket képvisel egy gyermek. És hogyha az előző véleményt alkalmazzuk a gyermekekre is, akkor azt kell mondanunk, hogy igazából nem sokat, mert nem tud adni, nem tud hozzájárulni a család háztartásához, nem tud beleadni semmit sem, semmi materiális dolgot. Ezzel szemben rendkívül sok a tennivaló, tisztába kell tenni, orvoshoz kell vinni, hogyha beteg, táplálni kell, gondoskodni kell róla. Semmi haszna a családnak belőle. És mégis milyen különös, hogy mennyire tudunk örülni a gyermeknek, amikor megérkezik. Pedig csak gond van vele, csak feladatot jelent, és mégis ezzel együtt. Arra gondoltam, testvérek, hogy amikor az Úr Jézus azt mondta, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, akkor nem vagytok méltók az Isten országára, hogy valami ilyesmire gondolt Jézus, hogy nézzétek, itt vannak a gyermekek, akik igazában nem tudnak már hozzájárulni az életünkhöz, semmi materiális dologgal, és mégis örömöt szereznek. Vajon nem kellene úgy élnünk, hogy ha nem is tudunk már olyan módon részt venni az élet terheinek a hordozásában, ahogy annak előtte, de mégis a jelenlétünk az áldást, örömet, biztonságot, békességet sugall. Így jelen lenni az életben, a környezetünk számára. Vajon nem kellene nekünk is megtanulnunk néha csak lenni, és nem görcsösen, folyamatosan letenni? Érdemes elgondolkozni ezen, testvéreim, hogy nem kellene többet lenni, mint amennyit tenni akarunk. Mégpedig mindenhol a maga idejében. Mert az Isten országában van egy különös rend, hogy mindennek megvan a maga ideje. És az Isten az ő segítségét mindig arra adja, aminek éppen az ideje van. Ez is egy komoly bőjti lecke. És vajon az elcsendesedésnek, az Istenre való odafigyelésnek, az elmélyedésnek, a magunkba fordulásnak nem ekkor van-e kiváltképpen való alkalma, amikor már nem vagy még nem tudunk semmi olyan értéket létrehozni, amit szeretnénk, és avval együtt vagy anélkül is értéket képviselünk. Értékes vagyok azért, mert az Isten értékekkel ruházott föl. De vigyázni kell, hogy nem lehet ezt az egészet csak úgy átutalni egy időskori teendők sorába, mert egyáltalán nem biztos, hogy mindenki megéri az időskort. Hanem arra tanít bennünket az Isten, hogy nagyon fontos minden korban és minden időben keresni azokat az alkalmakat, amikor az Istenre figyelhetünk. Amikor nem akarunk létrehozni semmit sem, nem akarjuk megváltani a világot, nem akarunk semmit megvalósítani, hanem itt vagyok, és szeretnék értéket jelenteni a környezetemben. És kiváltképpen való alkalom a bőjt is erre, hogy letegyük a terheinket, letegyük az ambícióinkat, és Jézusra figyeljünk. Én azt gondolom, hogy az Úr Jézus azért foglalt állást az elhangzott újszövetségi történetben, mert ismerte a titkot. Azt a titkot, ami Máriát és Mártát is foglalkoztatta. A szorgalmas gazdaasszonyt nem ítéli el. Nem mondja azt, hogy Márta, te állandóan teszel, veszel, sütsz, főzöl, takarítasz, rendet csinálsz, vendéget fogadsz, te nem vagy értékes. Bezzeg a testvéred, nézd meg Máriát, aki letett mindent a kezéből, és csak az az ambíciója, hogy rám figyeljen. Nagyon félre értenénk, testvérek, ezt a történetet, hogyha ebből azt a következtetést vonnánk le, hogy hát igen, vannak emberek, akik folyton tesznek, vesznek, mindig nyüzsögnek, mindig akarnak valamit létrehozni, és ugyanakkor vannak emberek, akik mindezt le tudják tenni, ki tudják adni a kezükből, és csak az az ambíció, csak az a fontos, hogy figyeljek Istenre, figyeljek Jézusra, mit mond a lélek itt és most. Nos, Jézus nem tesz értékbeli különbséget a két nő között. Mind a kettő teszi a dolgát, és nem mondja azt, hogy az egyik különb, a másik pedig kevésbé. És arra gondoltam, hogy milyen áldás lenne a mai életben is, hogyha az idősek és a fiatalok kölcsönösen azt figyelnék, hogy a másiknak mire van szüksége, és azt próbálnák adni. Ha idősek és fiatalok egyaránt arra igyekeznének, hogy mikor akar nekünk az Úr Jézus adni valamit, és akkor már nem nyüzsgök tovább, akkor leteszem, amit eddig csináltam, és akkor csak ráfigyelek. Az Isten tiszteleti alkalmak, ilyen időszakok, testvérek, hogy vasárnap délelőtt 10 és 11 között leteszem a dolgaimat, mert olyan értékekhez jutok, ami máshol nem kapható. És oda telepszem az Úr Jézus lábaihoz, és hagyom, hogy ő mondja el, hogy mi a terve, mi a szándéka. Milyen könnyen lemondunk sokszor az ige hallgatásáról. Mert most ez van, mert most az van, most ide kell menni, ezt kell megcsinálni. Rendelt ideje van, testvérek, mindennek. Ne felejtsétek el, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy az én beszédem lélek és élet. És ha komolyan vennénk, hogy ő a beszéden keresztül ad nekünk olyan kincseket, amelyek gazdaggá teszik a földi életünket, és amelyek nem vétetnek el tőlünk, akkor megértenénk, hogy ennek is megvan az ideje, meg annak is megvan az ideje, és mindig időszerűen élnénk és viselkednénk. Vannak olyan helyzetek az életben, testvérek, amikor nem az a fontos, hogy mit teszünk, hanem igazából az a fontos, hogy kik vagyunk, hogy kikké formálódhatunk az Úr Jézus közelében. Egy kórterembe új beteget hoznak, aki maga tehetetlen, úgy kell tolni, úgy kell vinni, szemmel láthatóan súlyos beteg, és a környezete összehúzza a szemöldökét, hogy a sok magatehetetlen közé most hoznak egy újabb magatehetetlent. Mi lesz ebből? És néhány nap után kiderült, hogy megváltozott az egész kórteremnek a légköre. Mert ez az ember olyan belső kisugárzással volt ott jelen, hogy nyugtatólag, békét teremtőleg, bizakodó módon, reménységet keltően élt ott a többiek között. Derű áradt ebből a súlyos beteg emberből. Tudjátok, testvérek, hogy mindannyiunkból az árad, az jön elő, ami bennünk van, ami a lényegünk, mert a személyiségnek kisugárzása van, ezért tudnak fizikailag egészen erőtlen emberek is hatni a környezetre, jó és rossz értelemben egyaránt. Nagyon egyszerű belátni ezt, hogy egy ideges, egy nyugtalan, egy békétlen ember nyugtalanságot, békétlenséget, rendetlenséget sugall maga körül. És egy kiegyensúlyozott békességet hordozó ember lecsendesíti maga körül a viharokat, sokszor a puszta létével, a puszta jelenlétével. Úgy van ezt, testvérek, hogy aki sokat időzik Jézus lábainál, az telítődik az ő lényével. És azokon Pál apostol szavai szerint az Úr Jézus jó illata jelenik meg. Telítődni a Krisztussal, és a Krisztus jó illatát árasztani magam körül. Ez a feladat. Ez a tennivaló. Mit ér az ember, hogyha erőtelen? Mit ér az ember, hogyha elmúlt felette az idő? Mit ér az ember, hogyha nem tud már igazában úgy tevékenykedni, ahogy korábban? Én azt gondolom, hogy nagyon sokat érhet. Nagyon sokat érhet akkor, hogyha nem a maga keserűségét, nem a maga negatív gondolatait hozza, hanem a Krisztus illatát árasztja maga körül. Idős emberek és fiatalabb emberek is végezhetik azt a szolgálatot, amit a parkok végeznek el a mi érdekünkben. Egy településen, itt Verőcén is, pláne téli időszakban a kémények ontják a füstöt. Rontják a levegőt, de ugyanakkor vannak fiatalabb és idősebb fák, amelyeknek az a rendeltetése, hogy oxigént termeljenek. Úgy vannak jelen, hogy hatnak és áldásokat hordoznak. Azt, hogy a kéményen gomolyog kifelé a füst, azt mindenki látja. Azt, hogy a fák árasztják az oxigént, azt nem látjuk a szemünkkel, hanem érezzük, amikor beszívjuk a friss levegőt. És akkor tudjuk meg, hogy ezek mit jelentenek, hogy milyen fontosak, amikor valahol kivágják őket, valahol eltüntetik őket. Szeretett testvéreim, ezen a bőti vasárnapon az Isten igéje ma azt üzeni nekünk, hogy parkokká kellene lennünk. Ebben a világban, ahol annyi a rossz hír, ahol annyi a negatívum, annyi a baj, annyi a feszültség, hogy elég egy szikra, hogy fölrobbanjon ez a világ mindenség. Parkokká lenni. Pozitívumokat árasztani magunk körül. És akkor még az is megtörténhet, ami egy fiatalasszonnyal történt, hogy egyik este így szólt az anyósához, hogy anyuka, annyi bajom van mostanában, annyira összejöttek a dolgaim, a férjem, a gyerekeim, a munkahelyem, az egészségem. Tudna-e nekem anyuka segíteni? Mert én sajnos nem tudok imádkozni, mondta ez a fiatalasszony, de tudom, hogy a maga imádságát meghallgatja a Jóisten. És láss csodát, onnantól kezdve az anyósa napközben nagyon sokat imádkozik érte, és mindannyiójukért, és este izgatottan várja a híreket, és kiderül, hogy egy több év óta betegágyban fekvő asszony csöndesen igazgatja egy egész családnak az életét. Nincs eszköze, csak az imádság, és működik a dolog. És egy erőtelen, egy magatehetetlen idős ember tartja a lelket a fiatalabbakba, akik talán már nem tudják, vagy lehet, hogy nem is akarják letenni a dolgaikat, nem akarnak elcsendesedni, vagy nem is tudnak elcsendesedni. Ezekben tartja a lelket az idős, beteg édesanyja. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy akár melyik életkorban, akár milyen egészségi állapotban szolgálhatunk, tehetjük azt, ami szebbé, gazdagabbá, őszintébbé, értékesebbé teszi az életet. Különféle fák vannak. Vannak díszfák, vannak, mint a gesztenye, a vadgesztenye, hogy a tervése, tüskés, de vannak gyümölcsfák, amelyek jó ízű gyümölcsöket teremnek. Az igazán fontos az, hogy milyen fa vagy, milyen fák vagyunk. Bennünket is megtépáznak a viharok. Belénk kap a szél, sodor ide vagy oda, megritkul a lomb, meggörnyednek, de a poros és rozsdásodó levelek között ott van a gyümölcs. Ott van az ízes gyümölcs. Tavasszal hiába keresnénk a virágpompába borult fákon, nem találnánk. De ősszel ott van a gyümölcs. Igaz, hogy a gesztenye termése őszre szúrós és semmi hasznot nem jelent, de a körte is őszre érik be igazán édes gyümölcsé, és akkor nagyon sokak számára áldást jelent. Nagyon nehéz lenne évtizedes vazgesztenye múlt után édes gyümölcsöt teremni. De akik vállalták azt a nagy szent átalakulást, ami az Isten közelében Jézus lábainál megtörténik, azok tudják, hogy szabad és szükséges is nem csak tenni, hanem megtanulni Jézustól azt, hogy mi a feladatunk, hogy becsülettel helytálljunk, szorgalmas életet éljünk, de éppen ennek érdekében néha meg kell állni, néha le kell tenni az eszközöket a kezünkből, a szerszámokat, és nem mindig az a fontos, hogy mit teszünk, hanem nagyon sokszor csak az a fontos, hogy kik vagyunk. Gyümölcsfák, termést hozók, mire képes az ember, hogyha sok évtized van mögötte, és mire képes az ember, hogyha a javakorát éli, én azt gondolom, hogy sok mindentől függ. Például attól, hogy magában van, vagy a Krisztusban van. Nem én mondom, hanem az öreg Pál apostol mondja, hogyha valaki Krisztusban van, az mindenre képes, akkor is, hogyha megöregedett. Érdemes elolvasni odahaza testvérek Pál apostolnak a Filemonhoz írt levelét, egy nagyon rövid levél, egyetlen fejezet, ahol először ír arról Pál, hogy megöregedtem, hogy elmúlt felettem az idő, és beszámol arról, hogy ez a megöregedett, beteg, éppen fogságban lévő ember a Krisztusért viseli a bilincseit, és tudjátok, hogy mit ír a levelében. Figyeljétek meg, kiderül, hogy aki beteg, meg megöregedett, meg fogoly is ráadásul, egy szökött rabszolga hitre jutásával törődik. És azzal törődik, hogy a gyülekezetekért imádkozzon. És azzal törődik, hogy a gyülekezeti tagokért egyenként és név szerint imádkozzon, mert emlékszik rájuk és tudja, hogy mire van szükségük. Levelez erre arra mások érdekében, önmagáról megfeledkezve. Arról tesz vallást egy másik levelében, hogy aki a Krisztusban van, az értelmesen tud élni, és szépen megöregedni, és elviselni önmagát minden nyavajájával, minden kórral együtt, képes türelmesen szenvedni, képes másoknak segíteni akkor is, amikor ő szorul már segítségre, képes áldással lenni akkor, amikor néha kínjaiban igazában átokra nyílna a szája. De nem ezt teszi, hanem józanul felkészül arra, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell állnunk a Krisztus ítélő széke előtt. Mert tudjátok, testvérek, aki a Krisztusban van, az Pál apostol szerint minden jóra képes, akármilyen életkorú, akár fiatal, akár öreg. Számomra nagyon fontos íge, és végül ezt szeretném a szívetekre helyezni, testvérek, hogy éljétek át ennek a tartalmát, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ma is mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezen a pöjti vasárnapon ezért az erőért imádkozzunk, testvérek, és azért, hogy ajándékozzon meg az Isten, akár fiatalok vagyunk, akár idősek, az ő erejével, a Krisztus tisztaságával, hogy ezt a tartalmat sugározzuk magunk körül. Amen. Feleljünk, testvéreim, az ige szavára énekléssel. Énekeljük a régi énekeskönyv 274. számú énekének első versét, ami az új énekeskönyvben a 741. számú ének. Így kezdődik, ki Istenének átad mindent.
imádkozzunk.
Köszönjük neked, Urunk, azt a sok-sok áldást, amit a te közeledben kaphatunk. Köszönjük a mai Isten tiszteletet is, a mai igében megfogalmazott ajándékokat, hogy lehetünk parkká, lehetünk felüdítő környezetté, ott, ahol mások morcosak, idegesek. Köszönjük, hogy szabad letennünk a kezünkből mindent, akkor, amikor te hívsz, amikor meglátogatsz, és föltöltekezel, föltöltesz bennünket a te tartalmaddal, a te drága ígéddel. Urunk, könyörgünk hozzád ezért a lázongó, nyomorult világért. Te teremts békességet, Urunk. Mi nem tudunk, mi csak a feszültséget tudjuk okozni. De hisszük, hogy te tudsz békességet teremteni ott is, ahol emberileg már nem nagyon van remény arra, hogy valaha is békesség legyen. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, és tölts el a te lelkületeddel, és engedd, hogy megérthessük a mai mondani valót. Eljuthatunk arra a csodálatos állapotra, amikor személyesen kimondhatjuk, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Erősíts meg, áldj meg, és segíts meg, Úr Jézus, mindannyiunkat az életünk útján. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki. Amen. Mindezeknek utána, testvéreim, az Úr Jézus Krisztus áldó kegyelme, szeretete és szent lelkének ereje legyen mindnyájatokkal. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy hallgassa meg figyelmesen a hirdetéseket. Úgy olvasom föl, ahogy Bödger Antal nagytisztelet úr itt meghagyta nekem. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét és hitbeli kötelességét, tudván az ígéből, hogy jobb adni, mint venni. Hirdetem továbbá, hogy miután ma Biblia vasárnap van, ebből az alkalomból persei adakozásunkkal a Biblia terjesztését támogatjuk majd. És ugyanide kapcsolódik az is, hogy van lehetőség most Isten tisztelet után Bibliát vásárolni, a kiáratnál megtetszenek találni azokat a Bibliákat, amelyeket meg lehet vásárolni. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat. Vasárnap délelőtt 10 órakor Isten tiszteletet tartunk, gyermek Isten tisztelettel együtt. Hirdetem, hogy Biblia óra, gyülekezeti Biblia óra lesz holnap, este 6 órai kezdettel, amelynek a címe, a témája imádság műhely. És holnap a bűnvalló imádságról lesz szó. Hirdetem a gyülekezetnek, amint nyilván mindenki értesült róla, hogy Szotyori Nagy Gábor nyugdíjas lelkipásztor testvérünket temettük az elmúlt héten hétfőn, ismert valaki volt, hiszen sok hosszú időn keresztül szolgált kántorként itt a gyülekezetben, sőt az énekkart is elindította. Hálásak vagyunk az ő életéért és szolgálatáért itt, ezen a helyen is. És végül, de nem utolsó sorban, az 1% felajánlását hirdetem. 2x1%-ot ajánlhatunk föl az adónkból, az egyik a református egyház számára, a 0066-os technikai számon, a másikra pedig ajánlást teszünk, lehet támogatni a Repiszt, az ifjúsági közösséget, lehet támogatni a Betesda gyermekkórházat, és nagyon sok minden egyéb lehetőség is van. És még egy közcélú hirdetni való van, hogy szeretnénk folytatni a kert rendezését, földmunka, térkővel kapcsolatos tennivalók várnak a testvérekre, férfiakat és nőket egyaránt várunk és hívunk, akár csak egyetlen órácskára is, mégpedig 10-én pénteken délután 3 és 6 óra között. Kérem, hogy tessenek megjegyezni, hogy gyülekezet építő közmunka lesz pénteken 3 és 6 között. Isten áldása legyen az egész gyülekezettel.
Nagy tiszteletű Esperes úr, engedje meg, hogy megköszönjem a közösség nevében a szolgálatát, Isten áldását kérem életére, és gyógyító kezét. Segítse a családban a gyógyulásra vágyókat, és jó egészséget kívánunk.
Köszönöm szépen, gondolnak úr, köszönöm szépen. Elérkeztünk, testvéreim, a záró énekhez. A 274. számú ének a régi énekeskönyv szerint, illetve a 741-es az új énekeskönyv szerint a második, harmadik és negyedik versét énekeljük, majd pedig utána fennállva énekeljük a szózatot. Nélkül énekeljük fennállva a szózatot.
Hozzád, Lord.